Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet von magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Másra is tartozik, amit mondok, de ő rá tartozik igazán, úgyhogy nehogy már a hátamat kelljen néznie szegénynek. Szeretettel köszöntöm a kedves újmisés atyát, az atyákat, diakónus atyát, szolgálókat és a kedves testvéreket. Nagy szeretettel ezen az ünnepen, ahol azért gyűltünk össze, hogy ünnepeljük azt, hogy Peti igent mondott az Isten hívására. És ahogy olvasgattam a jelmondatodat, hát nem tagadom, mosolyogtam, olyan hozzád való. Igen, azt mondja Jeremiás prófétának az Isten, amikor megszólítja őt és meghívja őt arra, hogy szolgáljon neki, hogy ne mondd azt, hogy ifjú vagyok. Az első gondolatom az volt, ezt a mondatot elolvasva, hogy de. Hogy az egész keresztény lelkiség teológia arról szól, hogy merjük felvállalni a kicsinségünket, hogy merjünk alázatosak lenni. És akkor itten Isten azt mondja nekünk, hogy most akkor meg ne mondjam magamról, hogy kicsi vagyok. Hadd adjak egy-egy gondolatot ehhez, csak ami így nekem eszembe jutott a több évtizedes papi szolgálatom bölcsességéből merítve így. Ennyire azért nem volt durva. Szóval azt gondolom, hogy nagyon jó jelmondatot választottál. És első gondolatként azt hoznám ide neked, hogy néha azért mondd azt, hogy kicsi vagy. Tudnék, olvasva az evangéliumot, nagyon érdekes látni azt, hogy Jézus lényegében mindenkihez nyitott szívvel fordul, legyen az vámos, bűnös, adóellenőr, BKV ellenőr, nem tudom. Egyedül a farizeusokhoz nem. Egyedül a farizeusok azok, akik meg vannak győződve az ő személyes nagyságukról és tökéletességükről, na őket aztán Jézus csépeli, ahol éli. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy talán pont ez a gőg, ami a farizeusokban van, a saját tökéletességükbe vetett hit az, ami a leginkább elzárja az Istennel való kapcsolatot. Tehát néha jó szembesülni a saját emberségünkkel és kicsinségünkkel. Néha jó megtapasztalni a saját korlátainkat. Néha jók azok a tapasztalatok, amiket Isten ad, hogy hú, most beleszaladtam a falba úgy szépen istenesen, és hogy most nagyot koppantam. És kiderült, hogy hát mégse vagyok képes rá, vagy mégse vagyok olyan jó abban, amire gondoltam, hogy jó vagyok. Nagyon szeretem azt a történetet, egy idős atyáról mesélték azt, hogy már egy kicsit túl volt mindenen, és nem is mindig voltak tiszta pillanatai, finoman fogalmazva, és egyszer valaki hallotta, hogy az oltári szentség előtt térdelve ez az atya következőket mondja az oltári szentségben jelenlévő Jézusnak, hogy Uram Jézus, tudom, hogy bolond vagyok, de ha neked így jó, akkor nekem is. Ezt nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon jó az ilyenfajta alázat, hogy tisztában vagyok a nehézségeimmel, a gyengeségeimmel, tisztában vagyok az emberségemmel, de Istenem, hát hogyha te engem hívtál meg, akkor ez van. Edd meg, amit főztél, ugye? Hogy tudok úgy lenni Istennel, hogy te valahogy, Istenem, tudsz ebből, ami én vagyok, csinálni valamit. Egyszer egy öreg atya mondta, amikor arról beszélgettünk, hogy képes leszek-e egyáltalán mondjuk papként bármi jót csinálni, vagy most az én képességeim azok jók lesznek-e. És erre az öreg atya csak annyit mondott, hogy figyelj András, Jézus egyszer egy marék sárral meggyógyította valakinek a szemét. Képes a sár szemet gyógyítani? Hát ezt még a homeopaták sem vallják. De Jézus kezében az a sár, az gyógyírt kapott. És nagyon érdekes ez, hogy nem az a lényeg, hogy ki vagy, meg hogy milyen emberi kvalitásaid vannak, hanem az a lényeg, hogy kinek a kezében vagy. Az a lényeg, hogy Jézus kezében tudsz-e maradni az életed során, és akkor az ő kezében bárki vagy, bármilyen talentumaid vannak, amik egyébként számosak, de ezt már úgyis megbeszéltük a szemináriumban, úgyhogy most nem foglak itt dicsérni mindenki előtt. Szóval számos talentumod van, és ezt Isten kezében ez még jobban ki fog teljesedni. Viszont egy dolog nagyon-nagyon fontos, hogy tudj az igen mellett nemet is mondani. És akkor ez lenne a második gondolat. És azért álltam meg egy kicsit, mert a mai napon és a tegnapi napon azt ünnepeltük, hogy végre megint 4 ember plusz 3 igent mondott Istenre. De az volt bennem már tegnap is, hogy de jó lenne, hogyha ők megtanulnának nem csak igent mondani, hanem nemet is mondani. Tudnilik, az igenem az csak akkor marad igen, hogyha képes vagyok nemet is mondani. Ha már egy valakire igent mondtam, akkor mindenki másra nemet kell mondanom. És ez valami olyan dolog, amit minden nap, minden pillanatában gyakorolnom kell. Nagyon szeretem azt a történetet, II. János Pálról mondják, hogy ő szeretett kiszögdösni a Vatikán falai közül, általában áruhába vagy egyszerű reverendába, és természetesen testőrség nélkül, hogy járja Róma utcáit, mint egy egyszerű pap. És egyszer az egyik apáca felismerte őt. Szívéhez kapott, majdnem a szívroham kerülgette. Szent atyám, úgy aggódom szentségedért. Mire János Pál ránézett, hát a szentségemért én is aggódom. A legfontosabb dolog az életszentség. A legfontosabb dolog. Legyen ez a homlokterébe az egész életednek. A legelső dolog legyen. Tele van a világ olyan emberekkel, akik tanítanak, akik mondják a tutit, írják a könyveket, csinálják a videoblogokat, meg nem tudom én micsoda. Semmit nem ér az egész, hogyha nem vagyunk szentek. Tele van a világ tanítókkal, de nagyon kevés a szent. És ez nagyon-nagyon fontos. És ehhez az kell, hogy képes legyél nemet is mondani. Nemet mondani arra, ami nem való egy pap életében. Nemet mondani arra, hogy minden más életútra, minden más történetre, és nemet mondani a béres életmódra is. Tegnap Bíboros atya beszélt a jó pásztorról és a béresről, és azt fogalmazódott meg bennem a beszéde kapcsán, egyébként a Bíboros atya beszéde alatt írtam a mai beszédemet, de nem ugyanaz volt, csak éppen akkor ráértem, hogy milyen érdekes, hogy a béresnek mi jár a fejében a fizetés, és a jó pásztornak a juhok. A szentség az valami ilyesmi, hogy egészen átadom magamat annak, amit csinálok. Egészen oda szentelem magam az embereknek. A szentség az ezt is jelenti, ezért hívjuk hivatásnak, ezért nem papszakma. Bár vannak élő klasszikusok, akik így szoktak fogalmazni. De ez valami más. Ez valami olyasmi, mint a jó pásztor, aki életet ad, aki egészen. És még egy dolgot szeretnék idehozni, amire nagyon-nagyon fontos, hogy nemet mondj, ez pedig szintén II. János Pálnak a gondolata, a kellemesség maximalizálása. Nekünk papoknak, tudod, kicsit az a nehézségünk, hogy nagyon könnyen elkényelmesedünk. A jelenlévők mindig kivételek. De nekünk papoknak az a nehézségünk, vagy az a veszélyünk, hogy nagyon könnyen elkényelmesedünk. Egyszer volt az, hogy beszélgettem egy ismerősömmel, akinek van 2 gyerkőce, természetesen hozzá feleség, munka, kocsi, ház, és beszélgettem, és úgy elindult bennem a panasz, hogy hát, tudod, itt vagyok ezen a plébánián, minden nap reggel 3:45 van a Szent Mise, komolyan, egész évben rorát, tehát ezt nem lehet bírni, minden nap ilyen korán kell kelni, még vasárnap is, és így panaszkodtam neki egy laza 1,5 órát, hogy hát nem tudok aludni, meg nem tudom micsoda, és ki rám nézett, tudod, András, 2 gyerekem van, tehát körülbelül 4 éve nincsen éjszaka, amit átaludtam volna. És akkor azt mondtam, hogy hoppá, azért az is valami. Nagyon fontos az, hogy János Pál óv minket attól, hogy a kellemességet, a fitness-wellness érzést tegyük meg a minden mércéjévé. Tudni kell azt, hogy a szeretet az kereszthordozás. Erről nagyon sokszor szoktunk beszélni, de jusson eszedbe akkor, amikor reggel csöng az ébresztő, hogy na, akkor most megyek és megyek misézni, vagy beülök a gyóntatószékbe, és próbálok ébren maradni. Vagy közösen próbálunk ébren maradni a gyónóval, mert van olyan is, hogy szundítunk egy-egy gyónás közben, és akkor nem tudjuk, hogy hol hagytuk abban. Hogy a kereszthordozás az azt jelenti, hogy képes vagyok nehézséget is vállalni, tehát képes vagyok a küzdelemre, a fejlődésre, képes vagyok arra, hogy a nehézségeket is vállaljam. Ha igazán tudni akarjuk, hogy mi a szeretet, akkor meg kell kérdezni a családos embereket, akik képesek 18 milliómodszor is elmondani a de miért kérdésre a választ, meg az mi kérdésre a választ. Meg éjszaka felkelni 4-5-ször, és sétálni és dúdolgatni a nagyszobába, föl-alá járkába, hajnali 3-tól 4-ig minden éjszaka. Nem mondom azt, hogy te is csináld ezt, reméljük, hogy nem lesz ilyen az életedben, mert ez igencsak vicces lenne, de hogy mindig legyen az előtted, hogy kereszthordozás, a nehézség vállalása is, és úgy igazán beletenni magunkat. Nem akarom nagyon, igen, oda ki is van helyezve egy nagyon kiváló nagy óra, hogy nehogy elszaladjon. Igazából csak lezárásképpen egy nagyon-nagyon egyszerű gondolat. Ugye azt mondtam neked, hogy legyen a szentség mindig a homloktérbe, az előtérbe. Ehhez az kell, hogy az imádság mindig az első legyen. Nagyon-nagyon fontos. A napi zsolozsma és a napi rózsafűzér hihetetlen fontos. Nem tudom, hogy hangsúlyozzam, megmondom őszintén. Elég pörgős életet élsz. Azt gondolom, legalábbis a szemináriumban elég pörgős életet éltél, amikor bejöttél elsősként a szemináriumba, akkor így az első gondolatom az volt, hogy jóságoség, hol lehet ezt a srácot kikapcsolni, legalább egy 10 percre. Azóta már tudom, hogy nincs kikapcs gomb, ez nem baj, de nagyon fontos, hogy minden pörgés mellett az imádságra mindig legyen időd. Nekem egy nagyon mély élményem az, amikor február tájékán egy kicsit már összecsaptak fejem fölött a hullámok, tanítás, munka, nem tudom micsoda, és akkor egyre inkább a zsolozsma ez így szorult egyre későbbre. Tehát ugye az elején még úgy elmondtam a reggelit reggel, a delest délben az esti teste, és akkor egy idő után elkezdett ez így egyre későbbre szorulni. És akkor az első pillanat, amikor ugye este 11:30-kor kezdtem el, hogy nyisd meg uram ajkamat, majd utána hajnali 3-kor arra ébredtem, hogy így ülök a székembe és a zsolozsmás könyv a földön, akkor azt éreztem, hogy valami nem jó. És onnantól kezdve tudtam, hogy a zsolozsma kell, hogy legyen az első. És ezt hadd hozzam ide, hogy mindig az imádság legyen az első, mert abból forrásozunk, semmi másból. Jó néha a kávéból is, de alapvetően az imádságból. Jó? Nagyon szeretem azt a történetet, kezdek lassan ilyen Székely János stílus felvenni, sok kis történet, de ez egy nagyon-nagyon jó történet. Egyszer egy Afrika kutató elment Afrikába, és felbérelt egy törzset arra, hogy akkor jöjjenek és hozzák a málháját, és akkor nem tudom, hogy ment be a dzsungelbe, és akkor hajtotta őket, mert fel akarta fedezni a dzsungelt. Ugye neki minden nap az pénzbe került, úgyhogy minden reggel korán felkeltette a málhahordókat, és menjünk, gyerünk, nyomjunk, csináljuk. És azt vette észre, hogy egyik reggel senki nem mozdul. Minden málhahordó csak ül a málhák mellett, és nem hajlandók mozdulni. És akkor ment oda a főnökhöz, hogy hát mi van, hát fizettem, hát idő kell menni. És akkor a főnök így ránézett, és csak annyit mondott, hogy tudja, az a baj, hogy valahol elhagytuk a lelkünket. Nagyon erős mondat. Majd amikor észreveszed, hogy a nagy pörgés, és hittanok, és minden, és valahol elhagyod a lelkedet, akkor ott állj meg, és ülj le egy kicsit. És hagyd, hogy most menjen a világ nélküled, hagyd, hogy most ne legyen annyira profi a hittanóra, most ne legyen annyira felkészült a prédikáció, most egy picit foglalkozz a lelkeddel. Jó, ez nagyon fontos. Ne hagyd el a lelkedet. Kedves testvérek, nektek is lenne egy feladatom. Az a kérésem hozzátok, így most a Petinek az új miséjén, hogy ne csodáljátok a papokat, ne rajongjatok a papokért, hanem szeressétek a papokat. Szeressétek. És a szeretet az azt jelenti, hogy képes vagyok azt tenni számodra, ami neked a legjobb. És ez néha, igen, néha nem csak kedves szót jelent, hanem néha mondjuk őszinte szót is jelent. Ez nagyon-nagyon fontos. Nekem egy nagyon erős élményem még ebből az évből, amikor eljött az a pillanat, hogy így kezdtem nagyon szétcsúszni, keveset aludni, sokat dolgozni, és nagyon-nagyon elfolytak a napok a kezemből, és kezdett a hittanóráim és a prédikációim is kezdtek egyre inkább ellaposodni. És akkor az egyik esti mise után bejött a kántor a sekrestjébe, így a szent mise után, és így elém állt, ő egy eléggé határozott és szókimondó ember, és azt mondta, András atya, nem vagyok megelégedve veled. Az utóbbi időben unalmasan beszélsz. És én néztem rá, először megmondom őszintén, felgerjedt bennem a szittya vér, mondom, hogy mi van? De aztán lehiggadtam, és végighallgattam őt. És azt mondta nekem, hogy figyelj András, hogyha engem nem érdekel, hogy mi van, te a mi papunk vagy, figyelj magadra, pihenj, készülj normálisan, és add le a feladataid felét. És így hazamentem, és azt mondtam, hogy egy ember volt, aki szeretett engem annyira, hogy merte megmondani a frankót. És kedves testvérek, az történt, hogy leadtam a feladataim felét, elkezdtem többet aludni, jobban készülni a prédikációkra, és újra rendeződött az életem. És ehhez az kellett, hogy ne csak azt halljam, hogy jaj, de jó, és minden szép, és jaj, és nagyon örülünk, hanem hallottam azt is, valakinek volt bátorsága megmondani azt, hogy András, aggódom érted, szedd össze magad. A szeretet az azt jelenti, hogy nem gondolom a papról, hogy érinthetetlen. Nem gondolom róla, hogy megszólíthatatlan. Nem gondolom róla, hogy tökéletes. Hanem képes vagyok akár segíteni őt, támogatni őt, akár egy őszinte szóval, egy baráti kritikával, baráti helyreigazításnak hívtuk mi ezt a szemináriumban. Ez minden keresztény testvérnek a feladata. A papunkért mindannyian felelősek vagyunk. Ha azt látjuk, hogy csúszik kifele az élete, akkor ne a háta mögött, hanem az orra előtt beszéljük meg. Örülök neked, és akkor lassan befejezem, mert nem is tudom, elolvad a parfétorta. Talán utolsó szó, vagy utolsó gondolat gyanánt hadd mondjam azt, hogy nagyon-nagyon szeretem, hogy hordod a reverendát, ezt nagyon-nagyon jónak tartom, és ezt őrizd is meg. Számtalan jó élményem van a reverendával kapcsolatban. Azt mondták nekünk még a szemináriumban, hogy jaj, ne hordjuk annyit, mert megijednek tőle az emberek. Hát nem igaz, nem ijednek meg tőle, hanem éppen örülnek neki. Számtalan nagyon vicces helyen gyóntattam már, csak azért, mert rajtam volt a reverenda. És talán az az ember el se jutott volna templomba, hogyha nem lát egy reverendás embert az utcán. Ezért ilyen utolsó jó tanácsként az imádság mellé hadd adjam azt, hogy viseld is a reverendát, amíg élsz. Amen.